Sok szeretettel köszöntünk titeket a sorozatdal álló új epizódjában. Én Szalakár Oland vagyok, a mai műsorvezető, és itt van még velem Bozó Antal.
Sziasztok!
És Freppel Máté.
Sziasztok!
A mai adásban a The Boys című sorozatról fogunk beszélni, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez, azért is kértek fel, srácok, hogy legyek én a mai adás műsorvezetője, ugyanis nekem rettentően egy feledülés volt ez a sorozat a jelenlegi kínálatban. Szerintem jelezzük az elején, hogy spoileresen fogunk beszélni az első két évad történéseiről, mert igazából máshogy nincs értelme, mert olyan dolgokat fogunk itt megvitatni, amik a későbbiekre való tekintettel is fontosak, illetve úgy szeretnénk erről a sorozatról társalogni ma, mint valami formabontóról, amivel szerintem egyértelmű, hogy az is.
Abszolút, teljes mértékben, igen.
Akkor én el is kezdeném azzal a felvezetést, hogy én az első évadot az utóbbi évek legnagyobb pozitív csalódásaként éltem meg, mert teljesen szkeptikusan álltam ahhoz hozzá, hogy ugye képregény adaptációról beszélünk, és amikor bejelentette az Amazon, hogy sorozat készül a képregényből, abszolút nem tudtam elképzelni, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Egyrészt azért, mert nagyon különleges művészeti stílusa van a képregénynek, és ezt nagyon nehezen tudtam elképzelni, hogy megfelelő castingot találjanak ehhez. Másrészt pedig túlságosan PC lett a filmipar ahhoz, hogy egy ilyen sztori bárki bevállaljon. Főleg egy akkora cég, mint az Amazon, mert hát azt hiszem, azt elmondhatjuk a Boys-ról, hogy rettentően bevállalós és véres.
Abszolút, teljes mértékben. És csak ezt fogom mondani most az egész adás során, hogy abszolút. De tényleg, amit te mondasz, az tökéletesen így van, és szerintem az utolsó film, ami ezt megkísérelte, és nagyjából hát sikeresen is művelte, talán az a Deadpool volt, és a Deadpool 2, akik így tényleg kicsit bevállalósan, tényleg így néha odavertek egyet-kettőt, de akkor is így vigyázva, hogy ohó, azért a pert kerüljük el. A Boys az oly mértékben belecsap a kellős közepébe, hogy ez hihetetlen.
Pedig erre van igény, mert annó, amikor a Deadpoolból kijött a karácsonyi vágás, ugye a gyerekbarát verzió, akkor is rettentően népharag kerekedett belőle, illetve a Logan bejelentésekor is mindenki hiányolta, hogy akkor most így, ha ők bevállaltak egy 18-as filmet, akkor ez miért nem standard, mert a kritikusok is imádták a Logant, a nézők is imádták, és egyértelmű volt, hogy van igény azokra a sztorikra, amiben utat engednek a készítőknek mindenféle durvaság felé. Attól, hogy a zsanra most elindult abba az irányba, hogy kiszélesítsék a célközönséget, szerintem az alapanyagot nem szabad megbolygatni, tehát ha most a Boys-t úgy akarták volna adaptálni, hogy kissé polkorrektebbé szabják, mint az alapművet, az egy rettentően bukás lett volna.
Szerintem egyébként pont azért is volt nagyon itt az ideje egy jófajta Boys adaptációnak, mert ennyire kiszélesítették most a zsanrát. Tehát most már rengetegen ismerik a szuperhősöket, tudják is, hogy igazából mit fog kicsit kiparodizálni a Boys, ezért szükség volt már a úgymond mainstreambe is egy ilyen sorozatra, mint ez.
De amúgy, hogyha belegondoltak így a 90-es meg 80-as éveknek az ilyen szuperhős kultúrája, az teljes mértékben a geek kultúrának volt egy ilyen, hát egy alapköve majd, hogy nem tényleg fundamentumát képezte, és ugye ez, a képregények tele voltak górral, hogy szétszaggatják egymást, tényleg letépik egymás végtagjait, meg X hős meghal több képregényben is, és aztán ez ugye átment, átcsapott abba, hogy jaj, hát akkor ezt forgalmazzuk gyerekeknek, amikor ugye csődbe is ment a Marvel, és felvásárolták a darabjait. És azóta nem volt ennyire bevállalós dolog, csak szerintem a Deadpool meg a Logan. És most ez tényleg egy annyira friss nézet volt, amit így a szuperhősökről lehetett alkotni, hogy én is így, én neki ültem, bevallom, én nagyon szeretem Carl Urbant, ugye a Dread Bíró után, viszont nem voltak nekem se túlságosan nagy elvárásaim, úgy voltam vele, hogy hát megnézzük, talán jó lesz, legfeljebb kapunk egy félig ilyen szánalmas, kicsit nem tudom, az ipart megbolygató kritikus művet, de aztán olyan pozitívan csalódtam, hogy hú, olyan erős és olyan nehéz problémákat vitat a sorozat, mint amúgy egy-két dokumentumfilm sem. Szerintem.
És ami még szerintem nagyon érdekes a Boys-ban, hogy egyértelműen egy intellektuális közönségnek szól, mert ahhoz, hogy azonosulni tudj történésekkel, el kell engedned azokat a sztereotípeket, amiket ez a műfaj felépített az utóbbi években. Nem a Marvel-t hibáztatva, de egyértelműen a Marvel univerzumának a közönsége érte ezt el, hogy a szuperhősök sérthetetlenek, komoly témákkal nem foglalkozhatnak szuperhős filmek, mindenki halhatatlan és sérthetetlen tényleg minden erényében, és ez a sorozat elvárja azt, hogy úgy szeresd ezeket a történeteket, hogy meglásd a hibáikat, mert valahol olvastam, és ezt óriási hülyeségnek tartom, hogy a Boys készítői utálják a szuperhősös műfajt. Nem, ezek az emberek imádják ezt a műfajt, pont ezért van joguk beszélni róla, és pont ezért tudnak ilyen ügyesen beszélni róla, ilyen köntösben, mert ismerik minden egyes elemét, amit ki lehet forgatni. Szerintem ezt szuperhős rajongók készítették, és egyértelműen látszik rajta.
Hát abszolút, én ezt a Tonónak mondogattam most így a hetekben, hogy Seth Rogen, ő az egyik rendezője, vagy producere, nem vagyok benne biztos.
Producere,
Tehát, hogy ezt fejtegettem, hogy bármennyire is meg lehet az emberről a véleményed, hogy mondjuk komédiája nem túl jó, tényleg nem egy vicces figura, meg kicsit idegesítő, meg egyebek. Nekem például ezek mind abszolút nálam vannak, én nem feltétlen kedvelem a fickót, de nem is utálom, és úgy vagyok vele, hogy az ő kezében ez a sorozat és ez a műfaj tökéletesen van. Ő ezt úgy műveli, úgy kreálja, csavarja, ahogy csak lehet, és mindig jó lesz belőle, mert ért hozzá, és tényleg le a kalappal előtte, mert én eddig ilyen produkciót még nem láttam, ami ennyire formabontó lett volna. Már csak a meglepetés erejéért is megéri megnézni.
Igen, és főleg az sokkoló benne, hogy mindent bevállal. Tehát nincs olyan téma, nincs olyan grafikus tartalom, amit mégis egy picit is cenzúráztak volna. Akik olvasták a képregényt, szerintem ők is megdöbbentek, amikor egy-egy jelenethez elértünk, egy-egy ikonikusabb részhez, és csóváltam fel, hogy nem, azt nem fogják itt meglépni, ez biztos, hogy nem fogják adoptálni, és mindent.
Hát már csak annál tartunk, hogy mondjuk egy fejek robbannak szét egy-egy szuperhősnek az ereje által, vagy az első évadnak az 5. epizódjában talán a láthatatlan embert, a Translucentet a belénk keresztül felrobbantják, mert neki ilyen sértetetlen valamilyen áramot is vezető szén alapú kémiai elem a bőre, és ezáltal konkrétan le se lehet lőni, de fel tudják robbantani szénéggyel, amit a fenekébe dugnak, szóval már csak az ilyeneknél is így álltam, hogy nem, ezt, most ez komolyan, srácok, és komolyan, teljesen komolyan.
Egyébként például pont a Translucent az a sorozathoz lett hozzáadva, tehát vannak olyan dolgok, amiket nem is, hogy bevállaltak az adaptációnál, hanem hogy kitaláltak mégis, bővítették is valamennyire a világot, és hoztak be olyan karaktereket, akik tök jól illeszkednek ebbe a Boys fajta világba.
Illetve szeretném kiemelni, hogy mennyire zseniális a casting, tehát amit Anthony Starr Homelanderként leművel, az
ijesztő.
Ha az nem ére mit, akkor fogalmam sincs, hogy miért van annak a díjnak.
Egyszerűen borzasztóan ijesztő ez az ember, tehát hátborzongatóan játsza. Nagyon jól.
Volt egy jelenet a második évad vége felé, amit vissza is tekertem, hogy arra gondolok, amikor csokrot vett Stormfrontnak, és ott nézzétek meg a mimikáját, hogy konkrétan fél percen keresztül csak a zoomolt arcát látod a csávónak, és az a mimika, amit leművel, az konkrétan olyan, mint oldalakon keresztül írnád le az érzelmeit, és ez konkrétan csak a szájának a mozgatásával írja el.
De torzul az arca folyamatosan, ahogy látod, hogy kezd elfajulni benne teljesen a méreg. Ilyet még nem láttam. Tehát ő egy olyan gonosz, akit utálsz, mert gonosz, de közben meg így wow. Tehát van az a gonosz, amit szeretsz, ugye, mert érthető az a kóza, miért ő dolgozik, de ő meg nem. Ő egy teljesen narcisztikus vadállat, aki visszaél a hatalmával, és mégis úgy vagy vele, hogy megtapsollak, uram, mert ez kemény.
És közben meg letaglózó is, mert ő nem egy olyan gonosztevő, mint sokan azt Joffreyhoz hasonlítják, hogy hasonlóan mindenki által utált gonosz karakter, de szerintem sokkal ijesztőbbé teszi, hogy konkrétan nincs ellenszer. Tehát amikor tudod, hogy itt most valami nagy baj lesz, mert tényleg torzol az arca, vagy látod, hogy dühös, akkor ott még jobban szorongsz, hogy itt most rettentő nagy vérengzés lesz, mert konkrétan nem lehet megállítani.
Hát konkrétan volt a második évadban ugye az a rész, amikor ugye ott a tüntetésen van, és beflesseli azt, hogy lemészárol minden tüntetőt, ugye a lézer szemével félbevágja őket a rágba, és így álltam, hogy aha, tehát akkor most tömegmészárlás volt az utca kellős közepén. És ugye kiderül, hogy ez egy ilyen full flash-re csávónak, csak az agyában játszódik le ez így, és közben csak ilyen kicsit parán mosolyog.
Vagy amikor a saját lakókocsiját felégeti és közli, hogy elektronikus tűz.
Elektronikus tűz volt, igen. De az egyetlen dolog, ami miatt mindig tudtam, hogy ő vissza fogja tartani most az egyszer magát, vagy nem most az egyszer, hanem mindig magát, az volt, hogy az image, az imázsa sokkal-sokkal fontosabb számára. Tehát az a tény, hogy szeresse őt mindenki, sokkal fontosabb számára, mint hogy ő most bosszút álljon Pityaner ügyekért, amit tényleg egy pislogással el tud intézni, mert lézerszeme van, vagy tényleg két kezével ketté töri a gerincét az illetőnek.
Kicsit így a karakterábrázolásba is beülve, hogy Superman karakterét, mert ugye Homelander egyetemen Supermannek az allegóriája.
Hát ilyen Superman Amerika kapitány köbben.
Hát én inkább Soldier Boyt mondanám Amerika kapitánynak, de ja, eszmeiben persze, meg ugye a zászlóval is, tehát
igen, igen,
inkább egy mix, de inkább 60-40 Superman.
Persze, mondanám. Nem, abszolút egyetértek, csak hogy érted, hogy így
ja, egyet is
kinézetre.
És Supermannek a karakteréből soha nem emelik ki azt, hogy ő amúgy mennyire magányos, mert mint a Fortress of Solitude így azt jelenti nyilván, hogy ő így teljesen egyedül van az életében is, meg a világban is ezzel a hatalommal, meg az sokszor elhangzik, hogy nem maradt meg a népe, de arról viszont nem esik elég szó, hogy ő mennyire üres lehet valakinek a lelke, hogyha tényleg mindent megtehet, hogy korlátlan hatalmad, nincsen ellenfeled, mindenkinek parancsolsz. Szerintem ez felőrül egy embert, hogy nincsenek céljaid, nem tudsz fejlődni, és az a jelenet mondjuk, amikor közli a marketinges csaj a Homelanderrel, hogy ő több pontot is zuhant az értéke ezen a szuperhős skálán, ahol a rangsorokat vezetik, és ott egy egész jelenet van, amikor egy folyosón dühöng, és majdnem elsírja magát, az szerintem pont az, amit betetőzik, hogy egyszerűen nem tudsz már miért küzdeni, és ha elveszett ez az egyetlen dolog, amit szeretnél, akkor így semmilyen erő meg hatalom nem kárpóta érte. Csak ha nagyon mély a karakter.
Egy kisebb ugrást szeretnék, mert csak szeretném elmondani, hogy nekem a legmegviselőbb jelenet, amit tényleg egyszerűen kiakasztott, az a második évad, talán így a vége fele volt, a hatodik részben talán, amikor azt látjuk, hogy a Stormfrontnak van egy ilyen intern csávója, aki ugye a social media ügyeit kezeli, hogy mémeket kreál neki folyamatosan egész nap. És ugye látjuk, hogy ő 3-4 nap alatt, vagy 3-4 napot bemutatva, a mentális épsége hogyan romlik le, és azt gondolja mindenkiről, hogy ő ellene van. És konkrétan meggyilkolja, főbelövi azt a boltost, akinél reggelente minden nap vásárol egy-egy, nem is tudom, croissant, vagy valami péksüteményt.
Mert látja az elhaladó autónak a fényét a szemében.
Megcsillan a szeme, és azt gondolja, hogy hát ez az ember, ő biztos egy szúp, és hogy őt most le fogom lőni, és le is lövi. És utána csak feketére vált a képernyő, és hú, hát na ezt bemutatni ráadásul, tehát ez is egy nagyon-nagyon merész volt, mert tényleg civilt öl. Tehát semmi szuperhős dolog nem volt benne, csak a gyanú, ez egy ilyen konspirációs elmélet volt. És utána így meg is kellett állítanom, mondom, hát ez most kicsit is felforgatta a gyomromat, mert ilyet én még nem igazán láttam ilyesfajta médiumban tényleg.
Igen, mert főleg úgy, hogy egy civil gyilkosság, ugye a Starlightnál is előkerül, amikor Huey megsérül, az is a második évad vége felé van már, és megölnek egy civilt, akinek az autójára szükségük van, hogy kórházba szállítsák. És ez is kicsit a sztereotípiákat borítja meg, mert egy pókember sztoriban elképzelhetetlen lenne mondjuk, hogy Peter hagy valakit meghalni, és utána nem ezen rágja magát a sztori végéig, itt pedig körülbelül 5 perccel a jelenet után egy kocsiban lezajló beszélgetésben lerendezik annyival, hogy ő is csak egy ember volt az utunkban. És ezt az egyik legszimpatikusabb karakter mondja, aki kb. Főhősként funkcionál.
Sőt, egy ilyen keresztény karakter ráadásul, tehát hogy ő ennek van nevelve, hogy így a kis faluban mindenkit meg kell védeni, aztán ugye bekerül így a nagyok közé a Sevenbe.
Egyébként azt is látjuk tulajdonképpen, hogy ő hogyan húzza le magával ez a világ. Tehát onnantól, hogy kikerül a saját kis körzetéből, és most már ténylegesen, hogy az egész nagy világot látja a manipulációt, ami körbeveszi ezt az egész céget, ugye az összes szuperhőst, akikre korábban felnézett, hogy mindannyian borzalmas emberek, és ő is úgy valahogy, ahogy küzdeni akar ellenük, valahogy egy picit lekerül, vagy lejjebb kerül az ő szintjükre.
Igen, meg ami még nagyon durva a karakterebrezolásban, az, hogy ugye Deep meg A-Train leépítésre kerülnek, az meg kicsit nálam ezt a hollywoodi álom témát borítja meg, hogy egy idő után mindenkinek lejár a mandátuma, úgymond, hogy akármennyire sikeres voltál, akárhány millióan imádnak, egy idő után vagy kiöregszel, vagy ugye A-Train-nél a betegség jött szóba, vagy egyszerűen nem lesz rád igény később, és ezek nem olyan állapotok, amik fenntarthatóak, és kicsit így ez is arcönüti az embert, hogy úgy, ahogy a kedvenc karaktereinket a Marvel mondjuk az utóbbi 6-8 évben szimplán megváltoztatta, hogy vagy új eredeti történetet kaptak, vagy teljesen új környezetbe helyezték őket, vagy megváltoztatta akár a nemüket, ugyanígy megteszik ezt itt is a képernyőn, csak itt, ahogy látod az egész folyamatot, hogy miért nincsen már rájuk igény, vagy miért kerülnek háttérbe, az így abban csúcsosodik ki, hogy mondjuk A-Chain-nel közlik, hogy már meg is van az új ember, akinek a ruháját adni fogják. és szimplán eltesznek lábadról, ha már nem vagy elég népszerű, és ez szinte nagyon felkavaró.
Nekem ott az is durva volt abban a jelenetben, hogy még próbálja is úgy magyarázni neki az Ashley akkor az Adriennek, hogy igazából eddig te voltál, aki a legtovább tartotta ezt a posztot, ugye ezt a speedrunner szuperhíró posztot, tehát hogy örüljél igazából, mert hogy te bírtad a legtovább azok közül, akiket eddig lecseréltünk. De...
Igen, meg ugye az meg valahol így a Watchmenből átvettelem, hogy a szuperhősök lényegében részei a világ történéseinek, tehát az, hogy mondjuk A-Chain legálisan jelentkezhet futóversenyekre, és még ünneplik is az emberek, és így beintegrálódtak a hétköznapi életbe, az meg egy ilyen, nem is tudom, teljesen szokatlan állapot, mert most ha visszaugrunk a pókemberes példára, ott, ha valaki meglátja pókembert, az olyan, mintha egy látványosság lenne a városban, hogy úristen, itt ugrottál mellettem, itt pedig teljesen természetes, hogy egy szuperhős sporteseményeken részt vesz. Vagy amikor Homelander leszáll egy tüntetésre, az emberek nem meglepődnek, inkább csak megijednek tőle, de teljesen megszokott, hogy így a semmiből ott teremjen egy szuperhős.
Visszatérve a Deepnek a sztoriára, számomra az amúgy így az első évadban nagyon üdítő volt, hogy például ezzel az erőszaktevéssel és hímsovinizmussal foglalkoztak, és aztán ahogy egyre többet szerepeltették, talán még ez így a delfines geg az így vicces volt, meg a bálnás gegre is azt mondom, hogy oké, sok, de vicces, viszont a karakternek szerintem a jelenléte annyira, hát, felesleges, nem tudok más szót használni rá egyszerűen, nincs rá szükség. Viszont sokkal jobban lehetett volna érzékeltetni ezt az erőszaktevés után megtörténő cancel culture-t, ami ugye történt ugye Hollywoodban úgy teljes egészében, hogyha eltüntették volna, és utána csak egy ilyen lecsúszott valakit mutattak volna be X része később, és ehelyett ugye erősen próbálták visszakanalazni ezt az embert a Rivalda fénybe. Kamuházassággal is, hogy valamilyen nagyon feminista nővel összehozzák, meg ilyen marhaság, és azt, például ezt nem is kritikának mondom, ez csak az én személyes véleményem, ezt én annyira feleslegesnek tartom, és nem is feleslegesnek, csak ilyen nem tudom a jó szót rá, csak szerintem rosszáiszt kell, tehát hogy már megint itt van, kit érdekel? Nem vagy része a sztorinak, nem jelentesz veszélyt a hőseink számára, csak azért vagy itt, mert ki vagy nevetve.
De valahol amúgy szerintem ez tudatos, mert mint
abszolút, én ezt nem mondom, hogy nem.
Deepet, ugye?
De én ezt nem mondom, hogy nem, tehát hogy tudom, hogy szánalmasnak van kezelve az egész Seven által, tehát hogy az A-Train az egyetlen haverja neki, mert mindenki más úgy van vele, hogy ja, igen, te a vizes fiú, igen, tessék, beszélges a delfineiddel, és ez egy ideig vicces, nyilván, most ez nyilván ez humor, tehát teljesen szubjektív, csak számomra ez már nem volt az a vége felé, hanem így, nem a vége felé nyilván, mert lesz harmadik évad folytatás, ugye következik, csak olyan unalmassá vált kicsit a karakter. Mást is lehet szapulni ebben a világban, szerintem bőven.
Azzal egyetértek, hogy ezeket a humoros részeket kicsit túlhasználták, de szerintem magára a hierarchiára meg szükség van, mert mint egy, az is így teljesen reális, hogy egyes hősöket lenéznek egy csapaton belül, főleg úgy, hogy ez meg szintén allegorikus, mert ezt Aquaman is rengetegszer megkapja ezt a kritikát, ugye Deep meg egyértelműen Aquamannak az ábrázolása, hogy jaj, hát ő csak a halakkal beszélő és elvó, és egyáltalán nem olyan menő, mint a többi ember az igazságligájában. Szerintem ez erre akar utalni ez a kezelés.
Na persze, meg amit én is mondtam, ez a cancel culture kritika is benne van, csak ezt annyira összemosták, és annyira hosszan csinálják, miközben lehetett volna amúgy egy-két rész alatt lejátszani, és ugyanolyan volumennel közölni ezt a hülye viccet. És nem tették. Ami kicsit sajnálom, de ugyanakkor meg értem a kreatív döntéshozatalnak a folyamatát is, szóval problémám kifejezetten nincs vele, csak tényleg ez a rossz szájsz, hogy jaj, ez a vicc már megy három rész óta ideje ejteni. Viszont más meg, például a brutalitás részek, azok is mennek X részen keresztül, meg a másik gegek is mennek, sőt, évadokon keresztül, és azok nem tűntek soknak, szóval lehet, hogy csak pikkelek a karakterre, én nem tudom őszintén, de volt egy ilyen gondolatom, amit most megosztottam, de ez ennyi, nem csorbított az élményen.
Viszont szerintem tereljük is át a szót az olyan jelenleg zajló eseményekre, illetve fogalmakra, amiket így a sorozat bevisz a saját világába. Én is volt szó már a cancel culture-ről, de volt itt minden feminizmust is, ábrázoltak elég sajátos módon. A PC kultúrát is elég erősen, hát, hogy mondjam szépen. Szóval a PC kultúrába is erősen beleálltak. volt szó itt melegek és feketék érdekképviseletéről,
szóval neonácizmusról is.
Neonácizmusról nem is kevés szó esett, és...
Meg csak ilyen apró ilyen kis etikai kérdések, hogy most lehet, hogy problémád van egy nővel, és meg akarod ölni, de ő gyereket vár, és Homelander probléma nélkül átlövi a fejét lézerrel, és így akkor hát a gyermeke is ott pusztult, ennyit erről, meg az erőszak is egy ilyen fontos vonulata a történetnek, mert ugye úgy kezdődik, hogy Butchernek, ugye a főszereplőnknek feleségét megerőszakolják, és abba belehal macskakörömmel, mert mint kiderül, végül nem hal bele. Tehát mindent tárgyal a sztori.
Meg ugye az ilyen incidenseket eltakaró cégeket, tehát olyan nagyobb, hatalmas ilyen cégóriásokat, akik ugye pénzt keresnek ezeken az embereken, meg minden egyes ilyen misbehaviort, meg misdeedet így próbálnak ugye szőnyeg alá söpörni.
Hát meg hogyha már csak arra gondolunk, hogy maga ez az egész ipar egy cég által lett kreálva, akik ugye kvázi adagolják a drogot ezeknek az embereknek, és ezáltal változtatják őket poszthumán
és megteremtik az ellenséget is, akik miatt szükségük lesz rá. Tehát tulajdonképpen így reflektálnak a saját magukat.
Igen. Építenek. Tehát
készítenek egy ilyen káoszhelyzetet, és felkínálják rá a megoldást.
Igen, csak az a kérdés, hogy most ezt nem a Boys szidva mondom, mert szerintem itt teljesen jól működött minden. Csak kérdés, hogy hol van az a határ, amikor ezt már így túltolod. Mert az, hogy ennyire érzékeny mostanában minden látott médiumra a társadalom, és a Boys pedig ennyire sikeres, és ennyire elismert és nézett, úgyhogy ezeket a témákat nem egyesével vállalja be, hanem ömlesztve, az valahol nekem ellentmondásos.
Szerintem nem a társadalom kifejezetten az érzékeny. Szerintem van egy hangos kisebbség megint, aki radikális nézetekkel bír, és ezt letolja a torkodon a Twitteren ilyen kis hát vízhang szobákban. Tényleg egymást követik, ugyanazt a véleményt alkotják, és van ez a kisebbség, aki nem tudja felismerni azt, hogy van a többség, aki viszont csöndben ül és élvezi ezeket. Tehát, hogyha megnézed ennek a nézettségét, sok millióan látták, és sok millióan élvezték. Tehát az IMDb-n is olyan magas hát nézettsége is, meg értékelése is van, mint semmi más szuperhős sorozatnak. Nagyon szuperhős sorozatok mondjuk nincsenek. De hogy szerintem nem a társadalom... Vannak, de nem annyi, mint mondjuk film. De hogy ha belegondoltok, nem hinném, hogy ez az egész társadalom volna, mert hogyha az lenne, akkor mi most nem is beszélgetnénk erről, akkor hozzánk ezt el se juttatták volna, akkor cenzúrázva lenne, hogyha erre lenne úgy nagy szinten igény.
Akkor inkább úgy mondom, hogy nagyon messze áll az, amit itt látunk attól, amit a filmipar hisz, hogy igényünk.
Mert... Ez megint csak ez a disconnect, hogy tényleg van az elit, meg van az a hangos kisebbség, akik azt próbálják megmondani, hogy nekünk mi kell, miközben nem az kell feltétlenül, tehát hogy nekem őszintén elegem volt a Marvel univerzumból azután, hogy az Endgame-mel lezárult minden. Tehát utána a Far From Home is szerintem egy kifejezetten középszerű szarpókember lett.
Én sem szerettem.
Főleg, hogy elrontották a kedvenc szupergonoszomat, a Mysteriót.
Igen. Abszolút. De valahol szerintem a legjobbkor jött ez a sorozat.
Teljes mértékben.
Mert pont egy ilyen közegben ezt most bevállalni egyrészt rettentően bátor húzás is volt, meg az, hogy ez az adaptáció eddig senkinek nem jutott eszébe, az sem véletlen.
Nem merték bevállalni, mert jött ebből a cancel.
Azt hiszem a film adaptáción dolgoztak már 2000, nem tudom, hanyas évek óta igazából, de soha sehol nem engedte át egyik stúdió fejesse, mert pont ezekbe a falakba ütközött, hogy nem, ezt nem tudjuk eladni a nézőinknek, ezt nem lehet, ezt nem csinálhatjátok, ez túl sok. És nem is az, hogy ne lenne rá igény, hanem az, hogy ők nem vállalják azt, hogy az ő stúdiójuk logója legyen ezen.
És a legjobb, hogy pont az Amazonhoz került, akiknek konkrétan a költségvetésük végtelen, tehát ha bukás lenne, akkor se szakadtak volna bele. Ja. És így, hogy a saját platformjukat is promózni tudják vele, ez mindenkinek haszon.
Igen, igazából ez nekik most nagyon jól jött, mert kevés a nézett sorozatuk, és kellett nekik egy ilyen húzó cím, mint a Boys, és most sorba dobálták be a pénzüket minden nagyobb sorozatba, és végül hát nyilván okkal a Boys lett az, ami így kiemelkedett a többi sorozataik közül minőségben is.
Igen, meg ezt, hogy az elejétől ők viszik, tehát a Fleabag vagy az Expanse, amit csak felvásároltak, az nem ezt hasonlítható egy saját gyártmánnyal.
Ja.
Meg amúgy gondoljunk bele, hogyha most beszéltünk ugye Seth Rogenről, és hogy ő a producer ebben az egészben, ő egy olyan komédista, komikus, aki nagyjából tartotta így mindig a határok. Tehát nem lépett túl annyira a dolgon. Lehet, hogy mondott egy-két offenzív viccet, de olyan körítésben, ami nem volt annyira polgárpukkasztó, hogy cancelöljék, és pont emiatt most, hogy ez bevállalt, azt hiszem ez az ember innentől kezdve mindent megtehet már. Mert tényleg bármiről beszélhet, hogyha jó a narratíva, hogyha ha elég ember ilyen mutatja be, és nem csak úgy, hogy tessék itt egy vélemény, akkor teljesen működőképes, amit csinál az ember.
Főleg úgy, hogy ugye volt, azt hiszem 14-es az interjú, a James Franco-val készített az interjú című filmje, és azért attól kevés offenzív tartalom kell, mint beleállni Észak-Koreában. De az a film is jól sült el, oké, korábban betiltották, de hát szerintem ez nem releváns.
Abszolút egyértelmű, igen.
Mert ezt mindenki tudta, hogy be fog következni. De azon kívül az amerikai közönség is, és világszerte szerintem mindenki, ha nem is lett kritikailag annyira elismert, mindenki jól szórakozott rajta, mert tudták, hogy hol a határ, meddig lehet elmenni, honnantól túl offenzív, és ezt viszont tényleg nagyon érzi, hogy mi az a pont, amiről beszélni kell, és ahogyan beszélni kell róla, de nem a polgárpukasztás a célja, mert a Boys lehetett volna úgy is adaptálni, hogy túlságosan.
Vulgáris egyebek.
Igen, igen, hogy minden az erőszak is, tényleg a véres jelenetek, a káromkodás, minden túl van tolva, és az viszont rossz filmben tüntetné fel az alapművet is, mert egyáltalán nem ez a célja. Az a célja, hogy kötetlenül beszéljen létező problémákra, és szerintem pontosan ezt csinálja.
Én mindig azt mondom mindenre, hogy ahol indokolt a káromkodás, ahol indokolt az erőszak, ott legyen. Mert attól nem lesz rosszabb egy film, hogy te vért mutatsz, de jobb sem. Viszont hogyha egy karakter megérdemli azt, hogy ő most levágják a kezét, vagy kiszúrják a szemét, és azt mi lássuk, akkor ezt látnunk kell.
Stormfront.
Abszolút. Tehát szerintem ha indokolt az erőszak, és indokolt a káromkodás, akkor jó. Itt minden esetben, tényleg nem tudok olyan példát mondani, ahol az erőszak ne lett volna indokolt. Mindig volt vagy következménye, vagy előzménye a dolgoknak, vagy oka és célja. És ez így tökéletes.
Igen, és nagyon vékony ez a vonal, mert lehet túltolni az erőszakot, meg lehet szándékosan túltolni, mint mondjuk most a Doom játékok jutnak eszembe, ahol pusztolyokkal lehet éphetsz szét démonokat, az meg már direkt annyira van túltolva, hogy komikussá váljon az erőszak, és ezáltal legyen élvezetes, hogy olyan szintű hatalmad, meg olyan van, és olyan mértnyiségű vér vesz körül, hogy ezt már nem lehet komolyan venni.
Hát te vagy a Slayer, hát azt kell tenned. Tényleg, hogyha azért vagy teremtve, és az az egyetlen dolgod, hogy démonokat ölj, és az emberek is félnek tőled, akik között áthaladsz a Phoboson mondjuk, és ők is rettegnek tőled, látod a szemükben, akkor az azért jó, de akkor is indokol, tehát ott meg pont azért nincsen túl tolva, mert túl van tolva.
Igen, tehát pont ezt mondom, hogy amikor szándékosan csinálod ezt, az még jobban tud elsülni, mintha véletlenül tolnád túl. Viszont a Boys meg pont megtalálta azt a középutat, hogy kellően nagy mennyiségben van jelen az erőszak, viszont soha nem indokolatlan.
Ez nagyon, szerintem ritka. Ez ritka az ilyen.
Tehát még az
ilyen Star Wars, meg Marvel szintű ilyen, majdhogy nem szuperhős. Nevezzük a Star Wars-t is szuperhősnek, bármennyire is nem az sci-fi szuperhős történet, ha belegondolunk.
Elfogadom.
De hogy ott is így azért meg szokták mutatni a stúdiók azt a nagy epikai, epikus harcot, amit a két egymásra váró fél le akar művelni, és ott akkor mutatják, hogy jaj, akkor ő itt lövi meg, ő amott lövi meg, és az a gyerekeknek van, hogy szájba rágja a dolgokat. Itt meg szerintem itt még az is jó volt kezelve, hogy nem feltétlenül mutattak meg minden agressziót. Tehát például, amikor levágják Stormfrontnak a kezeit, lábait, ugye fekete képernyőre vált az egész. Tudjuk, hogy mi fog történni, tudjuk, hogy a kisgyerek bekattan és levágja mindenét, és hogy szétdarabolja, de csak a következményet látjuk meg, az előzményet. És szerintem az ott pont egy olyan, az, amit te is mondtad, egy vékony jégen táncoló történet volt, de mégis meg tudták tartani úgy, hogy ne legyen sok. Tényleg nem tudok más szót használni, erre sok. És nem az, soha nem az. Talán kicsit a bálnás, már bocsánat, az csak az én vélem. De az direkt azért az olyan, mint a South Park, ez egy ilyen társadalomkritika, hogy sok, de azért vicces, mert sok.
Meg én arról azt hiszem, hogy azt szerintem kizárólag csak azért rakták bele, hogy bevághassák a trailerbe, nem tudom, hogy ti azba ugye egyet tudnátok érteni, de az egy ilyen nagy jelenet, amit oda bevágtak a trailerbe. Szerintem
az mémnek készült.
Igen, amúgy, tehát igen, ez azért nem, megcsinálva ez volt, hogy ezt berakják.
De mém is lett.
Mém is lett, de azért bőven van ott kritikám, meg problémám szerintem. De igen, hogyha ha mémnek készült, már pedig annak készült, és úgy sült el, ahogy már pedig úgy sült el, akkor oké. Tényleg fejet hajtok, tényleg.
Igen, illetve ennek kapcsán, hogy mindig annyit látunk, amennyire szükség van. Azt is kiemelném, hogy mikor mit látunk, mert én mondjuk rettegek attól, hogy elrontanak filmeket a flashback jelenetek és sorozatokat, és itt annyira okosan vezeti a sztorit The Boys, hogy mindig annak a szereplőnek a sztorilányát látjuk, aki épp a legérdektelenebb, hogy aztán felépítse úgy, hogy mindenki egyenrangúan legyen érdekes a számunkra, és mindenkiért egy időben aggódjunk, és a flashback jelenetek is pont akkor következnek be, amikor szükségünk van az eredet történetre.
Én amitől rettegek, és az kicsit csatlakozik a tiédhez, de inkább kevésbé szerintem, amikor a horrorok is megmutatják a szörnyet az első 10 percben. És most így a szörny alatt nyilván az antagonistáinkat értem. Tehát, hogyha megmondták volna az első 5 percben, az első epizódban akár, vagy csak a második epizódban, tök mindegy, de hogy így az első felében mondjuk az évadnak, vagy a sorozatnak, hogy mondjuk Stormfront egy náci. Ő nem öregszik, és a Vought cég alapítójával neki lett gyereke, meg tényleg megosztottak volna ilyen információkat, akkor nem érdekelt volna a karakter. És az, hogy kicsi rejtély övezi az embereket, meg tényleg az, hogy mire is képesek. Tehát azt sem mutatják meg, hogy Homelander-em úgy képes lenne kiírtani egy egész térnyi ember, csak a második évad közepén. Szerintem az annyira frissé teszi a karaktereket, mert mindig így dörzsölöd a tenyeredet, hogy hú, na akkor most még mi derül ki erről az illetőről, amiről eddig nem tudtunk, és esetleg ijesztővé, vagy pont, hogy jóvá teszi a szemünkben. Tehát például A-Trainről se tudtuk azt, hogy annyira fontos neki a Sevenben lenni, hogy ő képes ellopni adatokat Stormfrontról.
Hát Maeve-ről se tudtuk, hogy van egy fontos kapcsolata, amiről nem beszél.
És szépen fölépít mindent, és tényleg ez, hogy rejtély övezi őket, és képesek tartani a szájukat, ahelyett, hogy egy infodumpot rád nyomnának, hogy tessék, itt van, kezdj vele valamit, amit szeretnél, aztán utána bogozd ki saját magad a szálakat, azt nem szeretem. Vagy csak, hogy elrontani azt az élményt, hogy tudod, mire képes, tudod, mi kell ellene, tudod, hogy mi lesz. Itt még mindig nem tudjuk, hogy Homelandert mégis hogyan fogják megállítani, hogy ki fogja őt kivégezni. Nem tudunk semmit, és szerintem ez így jó. Így jó, és ez nagy félelmem mindig, hogyha belemegyek egy sorozatnak az új évadába, hogy rontják most el.
Igen, illetve a számunkra szimpatikusnak szánt karaktereknél is ugyanez a helyzet, hogy én mondjuk Frenchit vagy MM-et az eredet történeték után szerettem meg igazán, vagy amikor megláttuk a vászon a családjukat, megtudtuk, hogy mi mindent kockáztatnak ezért az ügyért, azt is nagyon szépen, fokozatosan, szintenként építi fel a sorozat. És még egy Butcher is, aki egy elég megosztó karakter, amikor hazamegy a nagynénye házához, és megkeresi a kutyáját, hogy megbizonyosodjon róla, hogy minden rendben van vele, azok olyan jelenetek, amik tényleg, ha az első 5 percben kerülne sor, akkor egyszerűen nem lenne jelentősége, így viszont rettentő sokat dob a karaktereken.
Hát meg ez az egész ilyen kis öcsikével, meg az apjával a viszonya, ugye, amit a második évadban kifejtenek elég rendesen, hát azért szívmarkoló tud lenni. Van bármennyire is utálják egymást, így érzed azt, hogy hú, hát őt ez nagyon megrázta anno.
Szerintem egyébként nagyon hatásos is volt, és jó döntés volt, hogy amit mondtál te is, Roland, hogy nem flashbackbe csinálták meg például az apjával való kapcsolatát, hanem itt a második évad vége felé kaptunk egy jelenetet, amikor ugye a haldokló apjával beszélget, és abban az egy jelenetben minden ott volt, amit az ő kapcsolatukról, meg a gyerekkoráról tudni érdemes.
Igen, és ez megmagyarázza a korábbi cselekedeteiket is, tehát hogy az, hogy Butcher Hughie-t úgy kezeli, ahogy az ott nyer értelmet, hogy neki is egy olyan apa figurája volt, akivel nehezen találta meg a hangot, és itt rájössz, hogy igazából ő próbálkozik, csak olyan távolságtartó, mint amilyenek őt is nevelték. Vagy ugyanez a helyzet Frenchie-nél, akiről megtudjuk, hogy a legnagyobb traumáját az okozta, hogy meghalt miatt a 2 ártatlan gyerek, azért, mert ő éppen megmentette a legjobb barátját a haláltól. És hogy...
Az nagyon gáz volt, basszus, az... Azt megint eltalálták nagyon.
És ott, amikor a többi karakter is veled együtt tudja meg, az meg egy olyan azonosulási alap, amit nem lehet szó nélkül elmenni, mert Frenchie karaktere ott, főleg, hogy utána be is látja a hibáit, és Kimikónak megvallja az érzelmeit, hogy csak azért próbálta megmenteni őt, hogy a saját bűneit ezzel elfedje, és hogy igazából nem létezik számára megváltás, és most beletörődött, az egy olyan kapcsolódási pont, ami rettentő mély, és nagyon szokatlan.
És összetört engem lelkileg teljesen. Főleg, hogy úgy, hogy egy drogdealernek a karaktere, aki folyamatosan valami robbanóanyagot kreál, vagy bármi mást, és aztán találunk egy ilyen pontot, hogy ő a legjobb barátja, meg a barátnője.
Illetve arra is fontos szerintem kitérni, hogy a karakterek közti viszonyok is hogy alakulnak ezáltal, mert mondjuk az a bonding jelenet Starlight és Butcher között, a Huey kórházi ágyánál, azt hiszem az egyik legmeghatóbb rész. Amikor Huey dezodorjára poénkodnak éppen.
Igen.
De meg samponjára, meg...
Igen, meg egy gyerek samponjára.
Gyermek a csávú konkrétan.
Igen, ezek azok a pillanatok, amik így azokat a karaktereket is feloldják, akiknek tényleg ez a személyes vendettájuk, hogy bosszút álljanak, és mindenki rengeteget veszített, mindenkiről tudjuk, hogy vagy egyedül hagyták, vagy veszteség érte, vagy konkrétan meggyilkolták a hozzá legközelebb állókat, és az ilyen jelenetekkel lehet ezt feloldani, de szerintem ez is nagyon nehéz feladat, hogy 2-3 perces jelenetekkel egy feszült szakasz után, vagy közepén akár, így közelebb hozni a jellemeket, az szerintem bravúros teljesítmény. Illetve Butcher kapcsán szerintem érdemes behozni azt is, hogy ő kicsit a két oldal között áll. Hogy ő az a karakter, aki Starlight szembesítés ezzel, hogy lényegében ő Homelandernek a megfelelője, hogy benne is ott van az a trigger, hogy ő nagyon könnyen el tudna pattanni, és sokszor egy mozdulatra van attól, hogy valami olyat tegyen, ami nem méltó.
Vagy mondjon esetleg, és mond is sokszor.
Mond is, de mondjuk az a jelenet, amikor kioldja a biztonsági kapcsolót a mesterlövész piskán, hogy fejbe lője Starlightot, és az utolsó pillanatban meggondolja magát. Az ilyen jeleneteknél tényleg azt érzed, hogy mintha Homelandernek a szembeállított karakter lenne, mert nagyon keresi ő is ezt a balanszt, ahol el akar helyezkedni.
Meg egyébként az első évadban láttuk őt azért megfenyegetni Mesmert, hogy mit fog tenni vele, hogyha beköpi őket, és látjuk is utána, hogy megöli. Tehát látunk brutálisan tulajdonképpen szétveri a fejét ugye a mosdókagylón.
Hát, hogy látunk ártatlan embereket félholtra verni kocsmában.
Igen.
Látjuk, hogy kitagadja Hueyt, látjuk, hogy veszélybe sodorja a saját családját. Lényegében minden, sőt, a saját feleségének a gyerekét Soup Freaknek hívja. Szóval rengeteg olyan cselekedete van, ami más karakternél, egy nem ilyen igényesen felépített karakternél simán elérni, hogy ellenségként tekintse el, de egyszerűen az ügy, amiért küzdenek, illetve ez a tálalás, ez képes elnyomni, de pont egy olyan szinten, hogy billegjen a kettő között.
Szóval egy széttört karaktert látunk, aki tényleg próbálja a jót megragadni, csak rossz eszközökkel. És ahogy tényleg azt mondtad, más karakternél, sőt más színésznél szerintem, mert Carl Urban kifejezetten abszolút jól játssza ezt. Ez nem működne egyáltalán. Ez halálra lenne ítélve az első pillanattól.
Szerintem azért is nagyon fontos, hogy ezt ennyire eltalálták a színészt a Carl Urbanben, mert hogy tulajdonképpen a többi karakter szerintem, legalábbis a sorozatban mindenképpen, nagyon is a Butcherből táplálkozik, tehát ráreagálnak végig. Tehát az egész kapcsolatrendszerét a Boysnak igazából ő adja, és azt nézzük végig, hogy ahogy próbálják egy picit lenyugtatni, meg ahogy így próbálják közelebb hozni magukhoz, a saját oldalukhoz. Ugye valahol azt hiszem a Mothers Milk mondja, ahogy a Butchernek.
Mothers Milk, mi ez a név? De most komolyan, bocsánat, hogy közben, de ez, amikor először meghallottam, álltam, hogy nem, ezt nem csinálod, ezt biztos, hogy nem játszok.
Sőt, ugye ki is derül, hogy őt Marvinnak hívják, és igen, mindig azt hittem, hogy az MM az Marvin és a vezeték neve.
És nem.
És amikor kiderült, hogy ő Mothers Milk, és meglátod, hogy hogy néz ki a palénkori.
Csávó legnagyobb fekete, tehát egy tehervonat a palénkori.
Egy kedvenc jelenetem a második évadban, amikor Butcher közli Hueyval, hogy álljon el az útjába, vagy arrébb teszi, és MM megtámasztja az ajtót, hogy na velem sok sikert akkor.
Nem, de egyébként tényleg szüksége is van rájuk, tehát el is mondja valamikor neki, hogy a Hueyra például azért van szüksége, hogy ő a te kanárid, vagy nem tudom, azért, hogy így, ő az, aki jelezni fogja, hogy
igen, aki ott van neked, igen.
Belőle fogod tudni, hogyha az neki már sok, amit te csinálsz, akkor sok, amit csinálsz, és vissza kell venned.
Igen, és ez gyakran el is éri a Huey. Beszéljünk Hueyről is egy kicsit, mert szerintem is nagyon érdekes karakter.
Kezdhetem én, bocsánat, a retro banda pólói. Hát én megveszek azokért, tehát, hogy Kiss, Ramones, Metallica, minden van. Egyszerűen mindent ábrázolnak a pólói.
De azt hiszem, az első évadban még egy lemezboltban is...
Ráadásul, de hogy tényleg folyamatosan használja ezeket a retro bandákat, jó retrona, régebbi klasszikus rock bandákat. Annyira... Tényleg jó volt, mert ezt nem minden film vállalja be. Mármint, hogy így persze nyilván azért is nem vállalják be gyakran, mert hogy jaj, hát akkor fizetni kell a revenue-t ugye ezeknek, hogy ugye megjelentetted a grafikáikat, vagy valami ilyen hülyeség, de ő meg büszkén vállalja, és ez mindig, amikor minden nap fölkelt, és más pólóban volt, hát imádtam.
És a második évad első jelenetében, amikor meglátjuk, hogy milyen helyen kényszerülnek élni, akkor is azt halljuk, ami a Huey fülhallgatójából szól háttérzeneként. Nem emlékszem sajnos, hogy milyen együttestől, de az egyik nagy kedvenc bandájától hangzik az is, és tök jobb beleillik az aláfestésbe. Illetve Huey szerintem pont azáltal, hogy kicsit ilyen esetlen, meg ártatlan, ő is ugyanígy belecsöppent ebbe a világba, ugye hasonlóan, mint Butcher, mert oké, hogy neki nem volt előtte múltja a szuperhősökkel, mert Butcherben amúgy is volt egy ellentét feléjük. Az, hogy Huey barátnője is A-Chain által lényegében meggyilkolásra kerül, még a baleset is volt.
És ezzel kezdi a sorozat, ráadásul, hogy átfut igen. rajta szuperszonikus sebességet. Ez az kemény megint csak.
Szerintem sokatnál az volt ez a pont, amikor rendezték, hogy jó, ez érdekel. És lényegében ugyanúgy csöppen bele ebbe a világba, mint Butcher, csak sokkal fiatalabban. És tényleg ő az, aki ellensúlyozza a többieket. Ő az, aki jelzi, hogy mikor tolták túl az igazságosztást, és mikor váltak olyanná, mint akiket üldöznek. Ő az, aki Starlight-ban tartja a lelket, hogy ő még mindig inkább ember, mint szuperhős. Ő az, aki a Frenchy, az MMA és a Butcher közti konfliktusokat is képes elnyomni, akár azzal, hogy éppen bajba kerül és összefognak érte, vagy akár csak azzal, amiket megjegyez. És annak ellenére, hogy Huey a főhős, szerintem ő inkább egy ilyen összekötő háttérkapocsként funkcionál, hogy nem ő a központi elem a sztoriban, de nélküle szétesne.
Én pont azt éreztem, hogy a második évadban amúgy keveset szerepeltették ahhoz képest, amint az elsőben benne volt, mert az elsőben nyilván ott volt az a konfliktus, hogy elütötte a barátnőjét az H-ön, és csak a kezei maradtak meg, és különben atomjaira esett a lány. Viszont a másodikban úgy kvázi nincsen konfliktus helyzete neki, hogyha belegondolunk. Nyilván a küzd azért az érdekért, meg azért a közös jóért, amit ők így kialakítottak. De maga a személy lerendezte nagyjából a saját problémáit, tehát konkrétan szívrohamot kapott tőle az A-Train, és ez nagyjából nem mondom, hogy kvittek, meg nem kezeli úgy, mintha ez semmi is lenne már, csak úgy érzem, hogy a többi karakter, és amit te is mondasz, hogy összekötő szál a háttérben a Huey-t, hogy a többi karakternek sokkal jobban itt volt most az ideje ragyogni.
Igen, de a Huey szerintem azért is nagyon fontos, mert hogyha kötelező lenne most kiválasztani a sorozatban valakit, aki mondjuk akár így hős karakter lenne, mert ugye nyilván ebben a sorozatban nem lenne kötelező, de Huey az, aki a leginkább a morális iránytűje igazából az egész
igen,
sorozatnak.
Abszolút.
Ő az, aki folyamatosan nevetnek is, hogy mennyire elvakultan mindig próbál jól cselekedni, például amikor az első évadban csak úgy oda megy kiszöktetni őket, rendes terv nélkül, ugye a többieket a Butcher nélkül, és meg is kérdezik, hogy te most komolyan ide jöttél bármi normális terv nélkül ide kiszöktetni minket, tehát kvázi meghalni, és akkor úgy elfogadják, hogy ez egy nagyon hősies, meg nagyon szép tett, de egy hülye tett volt igazából, és így nevetnek is rajta.
Igazából a feloldozás ugye nem csak így jelenik meg, hát ugye gondolhatunk Lamplighterre is, vagy a Frenchy-re, ami az előbb szóba került, hogy azért mutatja ez a sorozat, hogy ebben a világban nem feltétlenül érzik jól magukat azok sem, akik régóta a részei. Hogy itt nagyon könnyű elveszteni azt a morális irányt, amit kitűztél, mert kérdés az, hogy mennyit kell és mit kell tenned azért, hogy oda kerülj, hová kerültél. Mondjuk Lamplighterről ugye tudjuk, hogy nem akárkit kellett volna megölnie baleset során, ami később kifejtenek a második évadban. És az ő karaktere is feloldozásra került. Az, hogy a kisebb szuperhősöktől egészen a Seven tagjaig mindenhol látunk arra példát minden rétegben, hogy nagyon sokan küzdenek a saját döntéseiknek a súlyával, az mindenki kicsit emberivé tesz egy szuperhősök uralt a világban. És ugye aki leginkább küzd a döntéseinek a súlyával, az meg a Homelander, akire vissza is térhetünk pár gondolat erejéig. Ugyanis ezt az előbb nem tárgyaltuk meg, hogy neki a népszerűség üldözése mellett egy rettentően nagy szeretetésége is van, amit sehogyan nem tud kontrollálni.
De ez amúgy mennyire furcsa, hogy teljes ellentét az egész ember, tehát egy szociopata az illető, nem tudja fogadni az emberi érzéseket, nem tudja kreálni az emberi érzéseket, és nem tud velük egyáltalán mit kezdeni, hogyha látja másnál, hogy másfelé irányul, hanem ő ezt csak így egy ilyen piócáskodásnak használja, például a Maeve-nél is ugye megpróbálja kihasználni a leszbikus szálat, hogy ugye ő neki barátnője van, meg egyebek. És egyszerűen bármennyire is szeretetéhes, ott van az, hogy de nem tud vele mit kezdeni. Mi? Tehát ez az ő átka, hogy úgy van nevelve, vagy hát inkább nincs nevelve, hogy tudja, hogy mi ez, és tudja, hogy kell neki, de nem tudja, hogy hogyan.
Egyébként szerintem ezért is nagyon veszélyes a Homelander, mert amellett, hogy szociopata és olyan nagy képességei vannak, egyszerre érzelmi intelligencia szintjén egy ilyen 2-3 éves gyerek szintjén áll.
Ezt mondják tehát, is benne szerintem, igen. Hogy morális iránytűje az egy 2-3 éves gyereké.
Nem csak az, hanem tényleg ez, hogy mindenki ráfigyeljen, mindenki őt szeresse, hogyha valaki nem kedvel őt, akkor az ellensége is el kell pusztítania. Tehát ő, ha valaki nem vele foglalkozik, nem ő a legfontosabb neki, akkor az ember ez nem létezik, az ne létezzen.
Ha meg is nézed, az első évadban még Meredith Stout és gügyög neki konkrétan folyamatosan. Tehát,
igen,
tehát
ugye
szoptatja meg, igen, meg ilyen hülyeségek, meg simogatja, miközben az ölében fekszik. Tehát tényleg, mintha egy kisgyerekről lenne szó, akinek kell egy, majd, hogy nem pásztor, aki viszi a kis útján, de közben meg tudja, hogy neki sokkal nagyobb a hatalma, mint a kis pártfogójának.
És szerintem onnan ered minden problémája, hogy ez, hogy ugye az anyatejre való vágya, ami szintén...
Fú, az nagyon gázbasszus, te.
Ami a legundorkeltőbb jelenetek közé is tartozik szerintem, meg amiből szintén nagyon nagy mémek lettek. Meg sok helyen milkmanként hivatkoznak rá, amit még kicsit támogatok.
Istenem.
És ez is azt mutatja, hogy neki valami nagyon durván kimaradt a gyerekkorából, és ez a birtoklási vágy, tehát az is, amit mondjuk behoztál a Maeve kapcsán, az az eset, az is csak arra megy ki, hogy ő sugallni akarja, hogy én birtokollak, és alattam állsz. Szóval nem az a saját döntéseket a privát életedben, mert a fölött is hatalmam van. És az, hogy meg akarja kapni, amit csak megkaphat, az is abból kell, hogy eredjen, hogy nem kapta meg azt a figyelmet, amire vágyott. Meg azt a népszerűség keresése is lehet, hogy egy anyafigurának a kiesését pótolja. És ilyen téren egyébként megfigyelhető a különbség mondjuk közte és a gyereke között, akit Becca nagyon nagy odafigyeléssel nevel, és nem véletlen az se, hogy jó, a második évad végén láttuk, hogy ezért Ryan se ura az erejének, de nem került bele semmilyen tömegmészárló balesetbe már egészen fiatal korában.
Vajon mi lesz ennek a karakternek a sorsa, amit nem Ryannek, hanem Homelandernek? Mármint az lesz, hogy elkezd mészárolni, és aztán valahogy közösen próbálják megállítani, vagy találnak egy kriptonitot neki? Mert én ezen gondolkodtam most így tegnap is, meg így mostanában, hogy van egy ilyen erejű karakter, aki ugye Supermannek kvázi az más, a kép másra, ugye? És hogy akkor mit fognak kitalálni, amivel megállítják? Mert ugye arról szól végül is a sorozat, hogy Butcher meg akarja őt ölni. Hogy minden karakter, minden egyes szuperhős, akit eddig megöltek, az csak egy láncszem, és el kell jutniuk Homelanderhez, és az a végső cél. Mi lesz ez? Hogy lesz ez vajon? Szerintetek, teória?
Én azt tudom elképzelni, hogy Homelander, ahogy mondtad, mészállásba kezd majd, mert ezek a flash jelenetek, amikor már álmodozik arról, hogy megteszi meg, amikor legszívesebben már megtenni, ezeket el fogja nyomni a haragja. Most még van egy visszatartó erő, tényleg a népszerűség hajázása, vagy a hatalomkérdés, de amikor rájön, hogy főleg így, hogy ugye a volt elnökével is egyre nagyobb konfliktusa van, és...
Imádom Giancarlo Espositot, egyszerűen imádom ezt az embert.
Ő az egyetlen sorozatban, aki visszamehet szólni Homelandernek. És az, hogy ugye már a voltam belül is érzi a vezető szerepét, meg ugye amikor a Stormfront-ot kijelölik Seven tagként, akkor is rettentően megsértődik, hogy nem jó hozza már a legfontosabb döntéseket. Szerintem ezek lerakódnak benne, és egyszer nagyon be fog tetőzni, és ott elszabadul a pokol, és rettentően egy mészállásba kezd majd.
Te azt mondod, hogy fel fognak erősödni az ilyen kis flashei, és egyszer csak tényleg megteszi?
Szerintem igen, mert ugye ezekből az arcrángásokból, meg a lefagyó tekintetből, meg azzal, hogy ezeket el is nyomja. Tehát van egy jelenet, amikor Stormfront megkérdezi háromszor is tőle, hogy mi a baj, és mindig azt mondja, hogy semmi, miért lenne bármi baj, és azt is egyre feszültebbnek látod közben. És szerintem ezek csak építik benne azt a haragot, ami egyszer ki fog pukkanni. És amúgy szerintem együtt a kettő. Mondtad, hogy egy kriptonitot is kell neki találni, szerintem azután kell neki kriptonitot találni, hogy mészállásba kezdett, mert ott már senkinek nem az érdeke, hogy ő maradjon, mert óriási marketing értéke van, visszatartó erő, mert egyszerűen akkora hatalma van, hogy a bűnözés ellen egy hibátlan eszköz, és a második évad történései előtt még a közönség is imádta, és mindenkinek az érdeke volt, hogy ő lényegében egy arcként funkcionálna voltnak, de már a népnek is megrengett benne a hite, már a voltnak sem érdeke, hogy maradjon, és kiderült, hogy ő is pótolható.
Plusz most jutott eszembe amúgy, hogy ez, amit most teoretizálunk, ez az elkezdett megtörténni. Volt egy afrikai ország, ahol volt valami szuperhős csávó, akit egy köpenyen keresztül lelő. De mögötte egy civilt is lelő, és ezt utána megpróbálják eltusolni a VOT-nál, hogy jaj, hát ez egy fake felvétel, látszik, hogy itt van megvágva, meg amott van megvágva, szóval ez akkor lehet az a láncreakció be is következett már, és szépen lassan haladgatunk vele.
Igen, és illetve a tüntetéses jelenetnél is, amikor szót kér a tüntetők vezetőjétől, és elmondja, hogy mi a hősök szerepe, és hogy néha az áldozattal jár, ott is kifütyülik, végül el is menekül, és a tüntetők lényegében ellene fordulnak, mert eddig csak a szuperhősöket és a volt eszközeit nehezményezték, utána meg már ez egyértelműen Homelanderre lesz pontosan ez a konfliktus, és szerintem ezt ő nem fogja. Tehát az túl gyerekes a karakter, hogy ezt férfiként kezelje és feldolgozza, ez egyszer egy rettentően erőszakos jelenetben ki fog csúcsosodni.
Tono, szerinted?
Szerintem mindenképpen figyelni kell folyamatosan tényleg az arcjátékát is, ugye Anthony Starrnak, meg azt, hogy ahogy Homelander tényleg egyre inkább elveszti az önkontrollt is. Tehát vannak már olyan pillanatok, amikor nem csak fantáziál, hanem például amikor megöli az alakváltó szuperhőst, csak azért, mert valakit, hogy ő most meg akar ölni, mert most éppen ideges aznap, hogy őt nem szeretik eléggé, és ugye akkor még az van, hogy a Stormfront egyre népszerűbb, és még nem beszélgettek akkor egymással, és eddig ugye úgy volt, hogy ő volt az, aki őt szinten tartotta, mert megjelent ugye neki az általa megölt anyakarakternek a képében. Aztán egy szimplán csak úgy eltöri a nyakát, hogy most már nincs rá szükségem, nem kell lesz nekem. És szerintem amifelé halad a Homelander az az, hogy a kriptonitja jelenleg, amivel őt vissza lehet tartani, az ez a népszerűség, hogy az emberek, hogyha megtudnák róla, hogy milyen, akkor elveszítene mindent, ami számára fontos, ugye a népszerűségét, és amit ő igazából a szeretettel azonosít, ami hiányzik az életéből.
És ezért lesz nagyon veszélyes, hogyha tényleg akár ott van ez a felvétel, amit Maeve csinált a repülőről, vagy ott van ez az eset, amikor megölte a civilet a keleti országban, ahol éppen megmentették közösséget. Ezek mind olyan esetek, amik ugyanúgy, ahogy benne is halmozódnak az indulatok, a népet is egyre inkább arra sarkalják, hogy ne bízzanak benne, és inkább furcsa, mert a félelem fordul át utálatba, tehát már jobban utálják Homelandert annál, hogy féljenek tőle, már képesek kockáztatni a saját életüket is, a körülöttük lévők testépségét is azáltal, hogy visszaszólnak neki, és egy tüntetésen ellene fordulnak.
De erre egyébként szükség is lesz, mert tényleg csak így lehet legyőzni a Homelandert áldozatok árán, mert ki kell derülni a Homelanderről, hogy ő milyen ember valójában, és akkor onnantól már nem lesz semmi, ami visszatartaná őt, és akkor igen, ő el fog kezdeni mészárolni, viszont cserébe akkor már nem lesz rá szüksége se a VOT-nak, se senki másnak, mert akkor ellene fordulhat a teljes amerikai hadsereg, mindenki, mindent bevethetnek ellene.
Minden esetre bőven van okunk arra, hogy várjuk a harmadik évadot, és én kimerem jelenteni, hogy semmilyen félnivalónk nincsen minőség kapcsán, mert szerintem nagyon jó kezekben van ez a sorozat. Sajnos nem tudjuk, hogy mikor érkezik, azt biztosan, hogy igen.
Azok után, hogy tetőzte az első évadot a második, akár csak merészségi szinten, akár szórakoztatás szempontjából, ahogy mondtad, nem kell félnünk a harmadiktól, viszont gyanítom, amit elkezdtél, ugyanebben az időben fog érkezni ilyen október közepe fele.
Már jövő évről beszélünk?
Szerintem igen. Annak ha csak a vírus nem szól bele, ugyebár.
Igen, ennek kapcsán kérdezem, hogy nem tudom, hogy a forgatási munkátok hol tarthatnak jelenleg.
Tudtam, ma már dolgoznak rajta.
Igen, és én úgy tudom, hogy nem lett még leállítva a forgatást. Tehát...
Az meg kifejezetten nagy örömhír. Szóval mindenkit arra biztatunk, hogy gondolkodjon velünk, hogy mi várható a harmadik évet kapcsán, illetve akinek bejött a sorozat, annak bátran tudjuk ajánlani az alapművet is, mert hasonlóan bevállalós és érdekfeszítő történet. Mi pedig, amint a harmadik évad elkészült valószínűleg, össze fogunk ülni még egyszer.
Aki viszont szeretne egy friss és üdítő, hát szuperhős krónikát igazándiból, csak a klisék és sztereotípiák nélkül, amit a gyerekeknek kreálnak a Marvel meg a DC filmek, annak meg végképp tudjuk szerintem ezt ajánlani így közös megegyezésre mind a hárman.
Szerintem én kimerem mondani, hogy a jelenleg futó sorozatok közül legjobb minőséget képviseli a The Boys.
Mandalorian-nel vitatkoznék szerintem, és ez az egyetlen, és amúgy nincs más vita.
Azt hiszem, ebben is meg tudunk egyezni, viszont mi már elbúcsúzunk. Itt volt velünk Bozó Antal.
Sziasztok!
Frappel Máté.
Sziasztok!
És én Szarka Roland. Köszönjük nektek a figyelmet. Sziasztok!